Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, fennállva készüljünk a keresztelőre, a 329. dicséretünk második versét énekeljük el. Nagy örömmel jelentem be a gyülekezetnek, hogy a mai Isten tiszteletünkön meg fogjuk keresztelni Sereg Krisztián és Révész Aletta első gyermekét, Sámuelt. Jézus Krisztus a következőképpen szerezte a keresztség sákramentumát. Nekem adatott minden hatalom mennyen és földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az atyának, a fiúnak és a Szentléleknek nevébe, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. És íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Még egy igét olvasok a Zsoltárok könyvéből, a 84. Zsoltár 13. verséből. Seregek ura, boldog az az ember, aki benned bízik. Amen. Foglaljunk helyet. Kedves szülők, keresztszülők, rokonok, gyülekezet, amikor egy gyermek erre a világra jön, az egy csoda. Többféle értelemben is csoda. Az egyik csoda maga a gyermek. Amikor meglátjuk a kedves kis arcocskáját, akkor fényképek százait készítjük róla, elküldjük mindenkinek, beszélünk róla, mert ennyire tetszik nekünk. A gügyögését is mélyen a szívünkbe zárjuk, mert nagyon szeretjük, egyek vagyunk vele. Ez tehát az egyik csoda, ezt átéltétek mindannyian, és nagyon sokan a gyülekezetből is átéltük már. Van azonban egy másik csoda is, egy kevésbé látható csoda, ez pedig az, ami a szülőknek a szívében megy végbe ilyenkor. Mielőtt valakinek gyermeke születne, általában a saját boldogságát kutatja. Azért tesz meg mindent. Amikor megszületik a gyermeke, vagy a gyermekei, akkor ez a sorrend, hogy én vagyok elől, és az én boldogságom az első, ez megváltozik. Hátrébb kerül. És a gyermekünknek a boldogsága sokkal fontosabbá válik. Persze rögtön hozzáteszem, nagyon fontos, nem is csupán zárójelben, de hozzá kell tennem, hogy egy keresztény embernek mindig az Isten dicsősége az első. De e mögött, vagy ez után közvetlenül sokszor a mi boldogságunk szokott következni. Ez az, ami ilyenkor megváltozik, hogy a gyermekünk boldogságáért akarunk mindent megtenni. És amikor ez eldől a szívünkben, akkor rögtön elkezdjük kutatni, hogy hogyan lehet mindezt végrehajtani. Hogyan lehet az én gyermekem boldog emberré? Hát alapvetően kétféle gondolkodás van ezzel kapcsolatban. Az emberek egy része, talán úgy is fogalmazhatnánk, hogy a túlnyomó része úgy gondolja, hogy a gyermekem boldogsága tőlem függ. Tőlem, az ő szülőjétől, édesapjától, édesanyjától. Ha én olyan ember vagyok, aki kellőképpen szeretem őt, kellőképpen bölcs vagyok, ha én megosztom önmagamat vele, akkor az neki jó lesz, attól ő boldog lesz. Vagy amit én tudok adni neki, a körülményeket, a lakást, mindent, ami hozzám tartozik, ez is hozzájárul az ő boldogságához. Tehát én magam, a szülő, vagy mi magunk, mint a szülők vagyunk a garanciái annak, hogy a mi gyermekünk boldoggá legyen. És éppen ezért, hogyha valaki azt látja, hogy a gyermeke jól érzi magát, akkor általában büszke szokott lenni, mert úgy érzi, hogy ő vitte mindezt sikerre, ha pedig a gyermeke nem érzi jól magát, elkallódik, stb., akkor biztosan én rontottam el. De akár hogy is érzi magát egy ember, ez nem azonos a boldogsággal. A Biblia nem támasztja alá ezt az elméletet. A Biblia szerint a boldogság forrása maga Isten, a vele való szeretet kapcsolat. Gondoljatok egy pillanatra az édenkerti jelenetre. Az ember szívesen kipróbálná, hogy milyen volt az édenkert, hiszen az egy csodálatos környezet volt még, nem olyan, amilyenné manapság vált a világ. Ott még nem volt általános felmelegedés, meg légszennyezés, semmi ilyesmi, minden csodálatos volt. Mégis kiderül az első két fejezetből, hogy Ádám és Éva számára nem ez a környezet jelentette a boldogságot. Számukra az volt a boldogság, hogy Isten hűvös alkonyatkor járt, kelt a kertben, és beszélgetett velük. Találkozhattak vele az ő teremtő, mennyei atyukkal. És ha előre tekintünk a Bibliának az utolsó lapjaira, ahol a menny valósága tárul elénk, ami még vár ránk, ott is azt látjuk, hogy minden tökéletes lesz, talán még az Édenkertnél is tökéletesebb, de ott sem abban fogjuk megtalálni a boldogságunkat, hogy lám egy angyal, szárnya van, tud repülni. Nem az lesz a fő boldogságunk, hogy találkozunk valakivel, akit nagyon szerettünk, hanem az lesz a fő boldogságunk, hogy Istennel együtt lehetünk, hogy színről színre láthatjuk őt. Ő a boldogságnak a titka. Szándékosan választottam ezt az igét, ami így kezdődik, hogy seregek ura, mert most a sereg család áll előttem. És kedves Krisztián, lehet, hogy te vagy ennek a családnak a fője, család fője, de ne te legyél az ura, mert nem a seregek család fője teszi boldoggá a seregek gyermekét, vagy hát a seregeket, egyelőre még csak egyet, kívánjuk, hogy legyen majd több is, hanem a seregek ura legyen jelen az ő életében is, meg a ti életetekben is. Most, hogy tudjuk, mitől lesz boldog valakinek az élete, nézzük meg azt is, hogy milyen eszközöket adott nekünk ehhez a mi urunk. Ugyanis az egy dolog, hogy tudjuk, mitől boldog az ember élete, de mit tehetünk annak érdekében, hogy mindez meg is valósuljon. Mit tehettek szülőként és keresztszülőként azért, hogy Samu egyre jobban megismerje és megszeresse az urat. Hát először is hadd mondjam el, hogy van egy eszköz, amit ma kaptok meg. És ez maga a keresztség. A keresztség akárcsak az Ószövetség idején a körülmetélés, amit 8 napos korukban kaptak a gyermekek, arról beszél, hogy Isten az, aki előbb szeretett bennünket. Mi még ebben a korban nem tudunk, nem is tudhatunk róla tulajdonképpen semmit, nincsenek meg a szükséges feltételek, de mégis az Isten előzetes szeretetének a jelét megkapták a múltban, és megkapják most is. Ez a jel közelebbről nézve Jézus Krisztusnak a Golgotán kiontott vérére utal. Arra a vérre, ami leginkább azt mutatja, hogy Isten mindent odaadott értünk. Többet nem adhat. És ha valaki mindent odaadott értünk, az azt jelzi, hogy mennyire szeret bennünket. Ha majd Samu eléri azt a kort, majd látni fogjátok mikor, amikor erről lehet beszélni vele, akkor mondjátok el neki, hadd értse meg, és hadd remegjen bele abba a gondolatba, hogy az Isten, akit én nem ismertem, akiről korábban nem hallottam, annyira szeretett engem, hogy már pici gyermekként részesültem az ő szeretete jelében. Ez tehát az egyik eszközötök. Még kettőt hadd soroljak fel. A második eszköz maga a család. A szűkebb család és a tágabb család. Hogyha ti a családban szeretitek az Urat, akkor ez a légkör körülveszi gyermeketeket is. És aki ebben a légkörben nevelkedik, annak mint egy késztetése támad rá, hogy én is szeretnék így élni. Szeretném megtudni, hogy a szüleim miért ilyenek. Hogyan lehet ez a szeretet mindig az enyém? És az ilyen gyermek sokszor természetesen kezdi el keresni az Urat. Mi is otthon, amikor elkezdtük nevelgetni a gyermekeinket, és eljutottunk odáig, hogy esti imádság, akkor nem kellett őket kényszeríteni mindenre, hanem örültek annak, hogy most már ők is velünk együtt imádkozhatnak. nagyon jó lenne, hogyha ezt ti is megtapasztalnátok, hogy a szeretetetek ennyire vonzó lehetne az ő számára. És végül a harmadik eszköz a gyülekezet. A gyülekezet úgy is mondhatnánk, hogy Isten előretolt helyőrsége ebben a világban. A gyülekezetben halljuk az ő szavát, látjuk az ő nagyobb családját, a testvéreknek a szeretet kapcsolatait, és amikor valaki egy ilyen gyülekezetben megérkezik, úgy igazán megérkezik, nem csak jelen van, hanem megérkezik, akkor azt éli át, hogy de jó az Istenhez tartozni, aki egy ilyen szép nagy családot hozott létre, és gondját viseli. Hát ezt a három eszközt, a keresztséget, a családot és a gyülekezetet ajánlom most a figyelmetekbe, hogy ezekkel éljetek, imádkozzatok, és Jézus Krisztus, aki már most az ő szeretete jelében részelteti Samut, biztos vagyok benne, hogy veletek lesz, ahogy meg is ígérte, veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Imádkozzatok ezért a gyermekért. Mi is imádkozni fogunk érte, adja meg neki az Úr, hogy mi hamarabb megismerhesse és hozzáférhessen. Amen. Fennállva imádkozzunk. Urunk Jézus Krisztus, felfogni sem tudjuk igazán, mekkora áldozatot mutattál be értünk ott a Golgotai kereszten, hiszen neked nem volt szükségszerű, hogy ezt az utat választ. Neked nem kellett volna magadra venned a bűnt, és nem kellett volna elszenvedned sem az emberek, sem az Isten haragját. Te mégis a haragnak ezt a poharát az utolsó csöppig kiittad. És köszönjük, Urunk, hogy ez a te áldozatod az alapja annak, hogy mi újra visszatalálhatunk a mi mennyei édesatyánkhoz. Köszönjük, hogy ebben a kapcsolatban van a mi boldogságunk, és ebben a kapcsolatban van a mi gyermekeinknek, unokáinknak a boldogsága is. Nagyon kérünk, Urunk, hogy olyan gyermekeket adj nekünk, és ajándékozz meg minket azzal az ajándékkal, hogy felnövekedve ne csupán gyermekeink, hanem testvéreink is lehessenek a hitben. Köszönjük, Urunk, hogy egy olyan családot hoztál most elénk, akik már elindultak a te utadon. Nagyon kérünk, hogy tartsd meg őket mindvégig, és legyél velük a te áldásoddal, hogy megmaradhassanak, és gyermekük is részesülhessen a megtérés ajándékában. Amen. Valljuk meg közösen hitünket az apostoli hitvallás szavaival. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennynek és földnek teremtőjében. És Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alá szállt a poklokra. Harmadnapon feltámadt a halottak közül, felment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszek egy egyetemes keresztjén anyaszent egyházat. Hiszem a szentek közösségét, bűneink bocsánatát, testünk feltámadását és az örök életet. Amen. Kedves szülők és keresztszülők, két kérdést teszek most fel nektek, és arra kérlek benneteket, hogy hallható szóval lelki ismeretetek szerint válaszoljatok. Kérdezem először, akarjátok-e, hogy gyermeketek a keresztség által az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten szövetségébe, a keresztjén anyaszentegyházba befogadtassék. Ha igen, feleljétek, akarjuk. Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyermeketeket úgy nevelitek és neveltetitek, hogy ha majd felnő, a konfirmáció alkalmával ő maga önként tegyen vallást a Szent Háromság Istenbe vetett hitéről a gyülekezet előtt. Ha igen, feleljétek, ígérjük és fogadjuk.
Ígérjük és fogadjuk.
Sámuel, keresztellek téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek nevében. Amen.
te pedig kisgyermek, növekedj testben és lélekben, Isten és emberek előtt való kedvességben. Légy áldott, hogy boldog is lehess. Amen.
Gyülekezet foglaljon helyet, és a 42. Zsoltár első és második versét énekeljük el.
Hallgassátok meg, szeretett testvéreim, Istennek hozzánk szóló üzenetét, amint írva található a Zsoltárok könyvében, a Zsoltárok könyvének 42. részében. Itt így szól Isten igéje.
Vágyódás Isten temploma után. A karmesternek, Kórak fiainak tanító költeménye. Ahogyan a szarvas kívánkozik a folyó vízhez, úgy kívánkozik a lelkem hozzád, Istenem. Isten után szomjazik lelkem, az élő Isten után. Mikor mehetek el, hogy megjelenjek Isten előtt? Könnyem lett a kenyerem éjjel és nappal, mert egész nap ezt mondogatják nekem. Hol van a te Istened? Kiöntöm lelkemet, és arra emlékezem, hogy milyen tömeggel vonultam, és hogyan vezettem Isten házához hangos újjongással és hálaénekkel az ünneplő sokaságot. Miért csüggedsz el lelkem? Miért háborogsz bennem? Bízzál Istenben, mert még hálát adok neki az ő szabadításáért. Istenem, elcsügged a lelkem, azért te rád gondolok a Jordán földjéről és a Hermonról, a Micár hegyéről. Örvény örvénynek kiált zuhatagjait hangjában, minden habod és hullámod elcsapott fölöttem. Nappal szeretetét rendeli mellém, éjjel éneket ad számba az Úr, imádságot életem Istenéhez. Ezt mondom Istenemnek, kőszállamnak, miért feledkeztél el rólam, miért kell gyászban járnom, miért gyötör az ellenség? Mintha csontjaimat tördelnék, amikor gyaláznak ellenfeleim, mert egész nap ezt mondogatják nekem, hol van a te Istened? Miért csüggedsz el lelkem? Miért háborogsz bennem? Bízzál Istenben, mert még hálát adok neki, szabadító Istenemnek. Jöjjetek testvéreim, fennállva imádkozzunk. Drága Úr Jézus, köszönjük neked ezt a gyönyörű nyári vasárnapot. Köszönjük ezt a szép zsoltárt, aminek egyes sorai olyan ismerősen csenghetnek, és mégis most valami új üzenetet szeretnél átadni általa. Megvalljuk, hogy annyiszor elborítanak minket az aggodalmak és a szorongásaink hullámai, és nem látunk téged, a szabadító Istent. És emiatt sokszor kérdezhetik tőlünk, akik látnak ilyenkor ezekben a helyzetekben, hogy hol van a mi Istenünk, hol vagy te. Uram, köszönjük, hogy te ismered a mi szívünket, te megérted a mi érzéseinket, és te folyamatosan ott vagy, ahol lenned kell, és mehetünk hozzád, és nem hagysz el bennünket egy percig sem, még akkor is, hogyha egyedül érezzük magunkat. Kérünk, hogy készítsd a mi szívünket ma az igéd befogadására, és csendesítsd el a gondolatainkat, az aggodalmainkat, mehessünk hozzád a mi életünket letenni, mint szabadító Isten elé. Így kérünk, hogy légy ma velünk. Amen.
Hallgassuk meg Istenünknek bűnbocsátó kegyelmét és szeretetét, Ézsaiás próféta könyvéből. Így szól az Úr, szolgám vagy, kiválasztottalak, nem vetlek el téged. Ne félj, mert én veled vagyok, ne csüggedj, mert én vagyok Istened. Megerősítlek, meg is segítelek, sőt, győzelmes jobbommal támogatlak. Amen. Igehirdetésre készülve énekeljük testvéreim a 172. énekünket, a 172. dicséret így kezdődik, szűkölködünk nagy mértékben segedelem nélkül. Kedves testvérek, Istennek hozzánk szóló üzenetét a Zsoltárok könyvének 42. részéből olvasom, az előbb hangzott Zsoltárnak az 5. és 6. verseit következőképpen. Kiöntöm lelkemet, és arra emlékezem, hogy milyen tömeggel vonultam, és hogyan vezettem Isten házához hangos újongással és hálaénekkel az ünneplő sokaságot. Miért csüggesz el lelkem? Miért háborogsz bennem? Bízzál Istenben, mert még hálát adok neki az ő szabadításáért. Amen. Évekkel ezelőtt valaki, aki éppen nagyon aggódott beteg gyermekéért, nekem szegezte a kérdést, miért nincsenek nyitva hétköznap a templomok. Amikor az ember nagy bajban van, keresi a templomot. Keresi Isten közelségét. A Zsoltár írója nagy mélységben jár. Idegen földön él, távol a hazájától, távol a templomtól, a gyülekezet közösségétől. Sorsa bizonytalan, reménytelen, könnye lett a kenyere éjjel és nappal. És ehhez hozzá társul még ellenfeleinek gúnyolódása is. Hol van a te Istened? Kiben reménykedsz te? Elhagyott téged az Isten. Nincs is Isten. Ilyenkor úgy érzi a zsoltáros, mintha csontjait tördelnék. Bizony jönnek napok, amikor elcsügged a mi lelkünk is. Kétségek, félelmek, aggódások, lehúzó örvényekként élhetjük meg ezeket. Bunyan János Zarándok útja című írásában a csüggedést mocsárhoz hasonlítja. Ami nem ereszt, fogva tart, ami lefelé húz. Mi is kerülhetünk idegen földre. Idegen föld lehet egy betegség, valami nyomorúság, kórház, gyász, aggodalmaskodás, valami fájdalom, gyötrődés, ami éjjel-nappal nem hagy nyugodni, kínoz, elcsüggeszt. Ez az egyik hang, ami megszólal ebben a Zsoltárban. Istenem, elcsügged a lelkem. De van egy másik hang is. Istenem, benned bízom. Bízzál Istenben, mert nem hágy el. Bízzál Istenben, mert még hálát adok neki az ő szabadításáért. És ez a két hang felváltva hangzik. Hol egyik, hol másik. Mert e kettő között vívódik a lélek. Egyrészt a jelen nyomorúsága és fájdalma szinte nyomorgatja és tördeli az ő csontjait, az ő lelkét, a másik hang pedig a régi idők szép emléke, a templom, a gyülekezet, emléke és a jövő reménysége, hogy valaha újra ott lehetek, velük együtt lehetek. A zsoltáros Isten után vágyódik. Nagyon szép képet használ erre. Mint a szarvas a hűs folyóvízhez, így vágyódom én utánad, Istenem. Tudja, hogy nem a pocsolya oltja a szomját, hanem a tiszta forrásvíz. Ezt keresi. Istenre gondol, és megtapasztalja nappal szeretetét, éjjel pedig az imádság erejét. Ezt mondta Augustinus egyház atya is, aki sok helyen kereste a megnyugvást az életében. Csak Istenben nyugszik meg az én lelkem. A zsoltáros, miközben Isten után vágyódik, eszébe jut a templom. A sok szép régi emlék, az ünnepek, a gyülekezeti közösség, a hálaadás, az újongó tömeg, amelyben ő nem csak úgy volt részes, mint egy tag, hanem valószínűleg vezetője is lehetett ennek a közösségnek, hiszen erről ír, hogy tömeggel vonult és hogyan vezette azt a tömeget Isten házába. A templomnak mindig nagy jelentősége volt Izrael életében. A templom az a hely, ahol Isten népe között lakik. Az ősatyák oltárt építettek, azon a helyen, ahol Istennel találkoztak. Később a szent sátor szolgált erre a célra. Ezért hívták a kijelentés vagy a találkozás sátrának. Majd Dávid előkészítette, Salamon pedig felépítette a kőtemplomot. És attól kezdve különös öröm volt megjelenni az Úr házában. Minden zsidó férfi évente háromszor felment Jeruzsálembe a templomba. De a távol lakók is évente legalább egyszer elzarándokoltak oda. Több zsoltár is beszámol arról, hogy milyen nagy öröm volt a hosszú út utáni megérkezés és a megjelenés az Úr házában. Maga az Úr Jézus is becsülte a templomot. Megtisztította azt, amikor azt tapasztalta, hogy nem méltó módon használják azt a házat, ami az imádság háza. Jézus atya házának nevezte a templomot. Ott tanított, feljárt az ünnepekre. Nekünk mai hívő embereknek, keresztényeknek, újpesti gyülekezetnek mit jelent a templom? Hadd mondjam el most néhány benyomásomat, már nagyon jó lenne hallani a itt ülőknek a hozzászólását ehhez, talán megtehetjük templom után, vagy otthon is. Mit jelent a templom nekünk? Olyan élmények jutottak most eszembe, hogy az első szolgálati helyünkön, Baranyában, Drávafokon, egy kicsiny faluban hatalmas templom állt a falu közepén, és elmondták a ottaniak, hogy ezért a kőtemplomért az elődeik 10 év ingyen munkát vállaltak a földesúrnál. Mert a korábbi fatemplom leégett, és nem volt pénzük arra, hogy templomot építsenek. De nagyon ott volt a vágy a szívükben, és a földes úr így segített rajtuk. Ő adta a pénzt, de 10 év ingyen munkát kellett vállalni mindenkinek. Vagy egy másik ormánysági falu, Vajszló, ahol szintén ott volt a vágy egy templom felépítésére. A falu lakói küldöttséget menesztettek Bécsbe, Mária Teréziához, azzal a kéréssel, hogy engedélyezze a faluban a templom építését. Később II. József türelmi rendelete idején épülhetett fel a templom, még akkor olyan előírások szerint, hogy utcára nem nyílhatott a bejárat. De ott volt az öröm, lesz templomunk. Az 1980-as években, amikor mi Baranyába kerültünk, akkor nagyon sok felújításra váró és romos templomot találtunk. Minden faluban hatalmas templom állt. Sokszor üresen, kitört ablakokkal, pókhálósan, mert nem volt, aki bele járjon. Már bokrosították a falvakat, ami azt jelentette, hogy az elnéptelenedő falvak és gyülekezetek olyan kis létszámúak voltak, hogy több gyülekezet, több falu tartozott egy-egy lelkészhez. Az a régi szép idő, hogy minden falunak saját lelkésze volt, saját temploma volt, már rég a múlté volt. Nekünk is 6 falunk volt, ez volt 1 gyülekezet, 6 templommal. Nagy teher volt ennek a fenntartása. Nem is voltunk rá képesek. Abban az időben egy bizottság alakult, az úgynevezett Baranya Bizottság. Ők végig járták a falvakat, hogy felmérjék, melyek azok a templomok, amelyeket érdemes felújítani, melyek azok, amelyeket csak állagmegóvás szinten kell rájuk költeni, és mi az, amit pusztulásra ítélnek. Megdöbbentő adat született, mintegy 60 templomot ítéltek pusztulásra, amire nincs pénz és kár arra költeni. Szívbe markoló állapot volt, és közben fülünkbe csengtek Reményik Sándor vers sorai, ne hagyjátok a templomot és az iskolát. És az Úristen csodálatos kegyelmét is megtapasztalhattuk évekkel később, hogy még az egyháznak nem volt erre pénze. A fordulat után, a 90-es évek elején, amikor az önkormányzatok saját maguk dönthettek pénzeikről, akkor ezek a kis települések úgy döntöttek, hogy a falu ékét, ami most már csúfságá lett, újra helyreállítjuk. És így minden templom megújult. Egyet sem kellett lebontani. Turmezei Erzsébetnek van egy verse, amelyben erről ír, otthonom a templom. Milyen nagy dolog az, amikor valaki úgy érezheti, hogy a templom az otthonom. És most karantén idején mi is megtapasztaltuk azt, hogy milyen érzés az, amikor nem mehetünk el a templomba. Érdekes volt most istentisztelet előtt. Megkérdeztem valakitől, gyülekezeti tagunktól, hogy hogy tetszik lenni. És a válasz újra itt. És elmondta, hogy mennyire hálás azért, hogy megint itt lehet, templomban lehet. Mert jó volt otthonról is nézni az Isten tiszteleteket, de egész más itt lenni. És ő születésétől fogva ebbe a templomba jár. Immáron 90 esztendeje. A szocializmus éveiben nem épülhettek templomok. Most pedig évről évre arról hallunk, hogy új gyülekezetek alakulnak, különösen a nagyvárosokban. Új templomok épülnek. Micsoda öröm, micsoda kegyelem. Tudjuk-e értékelni ezt? Adjunk hálát érte, ezért a csodálatos kairoszért, az isteni időért. És még egy kicsit hadd mondjak még egy élményemet arról is, hogy a gyülekezet közössége mennyire fontos, és micsoda erővel bír. A teológia elvégzése után lehetőségem nyílt arra, hogy külföldön tölthessek egy esztendőt egy gyülekezetben. És akkor még ősszel elmentünk, és nyáron jöhettünk haza, közben nem lehetett hazautazni. Jött a karácsony, és összeszorult nekem is egy kicsit a szívem, nem lehetek otthon a szeretteim körében, de ott voltam a gyülekezetben. És csodálatos volt megtapasztalni, hogy olyan énekeket is énekeltünk, amiket mi is itthon. És ettől olyan otthon érzése lett annak a gyülekezeti közösségnek. Mert közösek a gyökereink, közös a hitünk, a keresztény hitünk. Bárhol is a világon, ha bemegyünk egy keresztény gyülekezetbe, és azt mondjuk, hogy mi is keresztények vagyunk, ott örömmel fogadnak bennünket. A gyülekezet olyan, mint egy otthon. Aki távol van, az is hozzánk tartozik, és örülünk, ha megjelenik, ha köszönhetjük őt. A templom és a gyülekezet Istennek csodálatos ajándékai. Mennyire becsüljük, értékeljük-e? Hálásak vagyunk-e az előttünk járóknak, akik fölépítették a templomot, akik könyörögtek azért, hogy legyen gyülekezet, és akik talán bennünket is ide szerettek ebbe a közösségbe. A Királyok királyának című könyvet olvasva tudom, hogy itt fontos a templom, és fontos a gyülekezeti közösség is. Ha elcsügged a szíved, emlékezz. Emlékezz az Istennel és a közösséggel, a gyülekezettel való találkozás alkalmaira. Emlékezz az újongásra, a hálaénekre, a közös ünnepekre, az Isten tiszteletekre, az ünneplő sokasságra, és így járja át szívedet az a reménység hangja, bízzál az Úrban, mert még hálát adok neki az ő szabadításáért. A zsoltárosnak a templom jelképezi Isten jelenlétét. Az Úr Jézus elhozta közénk Istent. Hiszen ő azt mondta, én és az Atya egy vagyunk, és aki engem látott, látta az Atyát. Ugye Immánuel, velünk az Isten, Jézus Krisztusban itt van köztünk az Isten. Ezért Jézus követőinek nem lesz szükségük egy meghatározott helyre ahhoz, hogy Istent imádják. Mert lélekben és igazságban imádhatjuk őt. Krisztus követői benne találják meg azt a helyet, Jézus Krisztusban, ahol Isten színe elé járulhatnak őt imádni, és őt kiengesztelni, bűnbánattal elé járulni. Jézus Krisztusra van szükségünk ahhoz, hogy Isten jelen legyen az életünkben. Ezért még idegen földön is átélhetjük, hogy itt van Isten köztünk. Isten velem van, ő nem hagy el, ő szabadító Úr, még hálát adok az ő szabadításának. De ez a kettő nem zárja ki egymást. Amikor nincs ott a templom, nincs ott a gyülekezet közössége, de jó, hogy az Úr Jézus Krisztus által Isten jelenlétét megtapasztalhatjuk. És milyen ajándék az, hogy van templomunk, van gyülekezetünk, és Istennek a jelenlétét itt is megtapasztalhatjuk, mert a kritérium ez, hogy Jézus Krisztus szava hangozzék, és hogy az ő nevében jöjjünk össze. Mert ahol ketten, hárman az ő nevében jönnek össze, ő ott van. De adjunk hálát az előttünk járók hitéért, hűségéért, templom építő munkájukért, a közösségért. Becsüljük meg a tőlük kapott örökséget. Törődjünk vele, szépítgessük, áldozzunk érte. És felelősséggel adjuk tovább, majd a következő nemzedéknek is. Ugyanakkor azt is tudva, hogy Isten nem zárható be egy kőépületbe. Ha elcsügged a lelkünk, az Isten iránti bizalom lehet az egyetlen biztos pont. Ezért halljuk a zsoltáros szavait, ki magát is ezzel biztatja. Miért csüggetsz el, lelkem, miért háborogsz bennem? Bízzál Istenben, mert még hálát adok neki, szabadító Istenemnek. Amen. Az ígére válaszul énekeljük a 42. Zsoltár 7. utolsó versét, mely így kezdődik, én lelkem, mire csüggetsz el? Urunk Istenünk, mennyei Atyánk, áldunk és magasztalunk téged azért, hogy téged mindenütt lehet imádni, segítségül hívni. Köszönjük, hogy nem szükséges ehhez sem épület, sem semmi olyan hely, ahol te ott lennél bezárva, hanem köszönjük, hogy bárhol, nehéz élethelyzetben is, idegen földön is, talán magunkban is, elhagyatottan is szabad téged és lehet megszólítani. Köszönjük, Urunk, hogy így lélekben és imádságban magasztalhatunk téged, mert bizony jöhetnek olyan időszakok az életünkbe, amikor nincs templom a közelben, amikor nincs szerető gyülekezet mellettünk. Köszönjük, hogy tudhatjuk, te akkor is velünk vagy. De hálát adunk neked, Urunk, a gyülekezet közösségéért. És köszönjük neked, hogy van olyan templomunk, amelyet szerethetünk, amelyet otthonunknak nevezhetünk. Köszönjük, hogy egy gyülekezethez tartozhatunk. Hálát adunk, Urunk, az előttünk járók, szüleink, nagyszüleink hitéért, és azért az elszánásért, hogy bennünket is ezen az úton akartak járatni. Köszönjük, hogyha otthonunká lehet a templom és a gyülekezet. Kérünk téged, Urunk, hogy tartsd meg továbbra is ezt a közösséget. Hogy együtt magasztalhassunk téged, hogy öröm legyen a szívünkben minden alkalommal, amikor itt találkozhatunk. Köszönjük, hogy ez olyan hely is lehet, ahol elmondhatjuk a panaszunkat is, a fájdalmunkat is, hogy most éppen elcsüggett a mi lelkünk. Köszönjük, hogy a te ígéd megvigasztal, bátorít, erősít. És köszönjük, hogy egymás hite által is épülhetünk. Urunk, így könyörgünk hozzád egyházunkért, népünkért, magyar nemzetünkért. Köszönjük, hogy vannak református templomaink és református gyülekezeteink. És köszönjük, hogy a református vallás az sok helyen magyar vallásként is ott van. Te tarts meg bennünket a te hűséged és kegyelmed szerint. Könyörgünk hozzád a csüggedőkért, akik most különösen nehéz helyzetben vannak. Te légy vigaszuk, gyámoluk, te biztasd őket. El ne csüggedjen a szívük. Bízzanak benned. Tied legyen, Urunk, a dicsőség, most és mind örökké. Amen. Csöndben vigyük a magunk gondolatait az Úristen elé. Amen. Mondjuk el együtt az Úrtól tanult imádságot. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen.